A mai napon szeretném folytatni azt a tanítássorozatot, amit elkezdtem jó pár héttel ezelőtt. Forradalmasítsd a pénzügyeidet, bocsánat a nyelvbotlásért. Ötödik részét fogod most már hallani ennek a sorozatnak, amiről úgy gondolkoztam most, hogy dicsőítés közben újra magamban így feljött. Nem akarok én magyarázkodni előre, se utólag, semmi miatt, de ez a kedvenc témám a Bibliából. A pénzügyekkel kapcsolatos tanítás. Ennek ellenére erről prédikáltam, erről tanítottam a legkevesebbet itt közöttetek. Kerestem mindig Istennek a vezetését, az arcát és azt a fajta békességet magamban, ami engedélyt ad nekem arra, hogy arról beszéljek, amiről én szeretnék. Úgy hiszem, hogy minden szolgáló így van ezzel, hogy nem csak a saját maga kívánságát akarja követni, hanem a Szent Szellemet. Most, hogy belekerültünk ebbe a sorozatba, határozott szándékom, hogy ezt most nagyon hosszan és töményen szeretném egy csokorban átadni a számotokra, és az fordult meg bennem, hogy megkérdezem tőletek ma itt, így az alkalom elején, hogy hányan szeretnétek hallani arról, hogy hogyan arasd le a magvetésednek a sokszorosát. Hányan szeretnétek hallani arról, hogyan tudod megtölteni a tárházaidat, hogyan tudod átvenni Istentől a gyarapodásodat. Nagyon sok kéz van a magasban. Szeretnétek ezt, ugye? Akkor gyertek vissza jövő héten, mert jövő héten erről lesz szó. Ma nem erről lesz szó, ennek a megalapozásáról lesz szó, mint ahogy az elmúlt 4 alkalom is többek között erről szólt, hogy eljussunk oda, ahogy ki tudjunk teljesedni, és be tudjunk teljesedni Istennek az akaratában, és az ő ismeretének a megismerésének a teljességében. Tehát elkezdtük nagyon alaposan tárgyalni azt, hogy Isten akarata az, hogy gyarapodjál. Elkezdtük tárgyalni azt, hogy az a fajta szellemi alapelv, ami univerzális, globális, mindenkire együttesen ható szellemi törvény, amit Isten adott az özönvíz után, vagy legalábbis kijelentett, akkor jelentette ezt ki, hogy amíg ez a föld lészen, addig vetés és aratás meg nem szűnnek. És ezzel kapcsolatban sokan úgy gondolják, úgy hiszik, hogy ez a vetés és aratás, ez 2 dolgot jelent, és semmi mással nem kell foglalkoznom, leginkább csak arra, hogy magot vetek, aztán utána majd jön az aratás. Lehet így is hozzáállni, csak látom azt, hogy sok keresztény nem érti a lényegét ennek, mert te sem úgy veted el a magot a kertedben, hogy egyszerűen kimész az udvarra, nem a megfelelő időben, nem a megfelelő előkészítéssel, és csak úgy szórod a magot, hanem megfelelő módon előkészíted a talajt. A megfelelő vetési időben veted el a magot. Úgy veted el azt a magot, ahogy az annak a magnak szükséges, és ez a fajta előkészítés nagyon sokszor a keresztény szívekben nem történik meg. Ezért beszéltem 4 alkalommal is arról, és a mai napon is erről lesz szó, hogy mielőtt az ember magot vet, mielőtt az ember elkezd adakozni, és igazából olyanná válik, mint amilyen maga Jézus, mert ő is rendkívül adakozó volt, előtte az embernek a szívét kell megalapoznia ebben, mert sokkal-sokkal fontosabb az adományod előtt, az adományod mértékétől függetlenül az, hogy milyen szívvel adod azt, amit adsz. Úgy várhatod el Istentől az ige alapján azt a megtérülést, amit ő neked garantál, hogy ha a szíved olyan, amilyet ő kér tőled, hogy legyen a szíved. Ugye van egy csodálatos igeversünk a 2 Korintus 9.8-ban, és szeretném ezt felolvasni most mindjárt, amely úgy hangzik, hogy az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor, teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bőségben legyetek. Sokat beszéltünk az elmúlt hetekben arról, és nem tudom megismételni, és nem is szándékom az, hogy mindent újra átvegyek veletek ezzel kapcsolatban, de ez az igevers többek között mutatja azt, hogy mi a gyarapodásnak a célja. A gyarapodásnak a célja nem önközpontú. A gyarapodásnak a célja nem az, hogy a te egzisztenciális életed az egekben legyen, és mindenki egyéb másra pedig, hogy is mondjam, elfeledkezzél mindenki és minden másról, majdnem máshogy fogalmaztam. Pontosan És gyönyörűen van itt leírva, hogy Pál megfogalmazza, hogy Isten hatalmas és képes arra, hogy minden áldását, minden időben a legteljesebbeket, a legjobbakat rád árassza. Nem rajta múlik ez. Ő képes rá. Azért, és elmondja itt a két célt, hogy te mindenkor, mindenben teljes elégségben legyél, és minden jó téteményre bőségben legyél. Tehát nem csak az a célja az Istentől jövő áldásoknak, az anyagi jólétnek, bővölködésnek, hogy te jól élj az életben, hanem az, hogy mindenféle fajta jótéteményre, adásra neked bőséged legyen. És ha megvizsgálod magát Istent ebből a szempontból, ebből a szemszögből, ő sem önző módon csak saját maga hasznát kereste, sőt, soha nem ezt kereste, hanem mindig a miénket. Amikor Jézus eljött erre a földre, akkor ő adott. Adott, és adott, és adott. Odaadta az életét, odaadta az idejét, odaadta a vérét, odaadta a lélegzetét, odaadta az odaszánását, mindent odaadott. Mert az Atya adta őt nekünk, ő pedig engedelmes volt, mindent odaadott. És ez egy kulcs dolog a megértésben. Mielőtt azonban erre, hogy bővebben és mélyebben rátérnénk, szeretném, hogyha lapoznátok az első Timóteus levél 6. fejezetére, és szeretném itt olvasni a 6-7-es verset. De valóban nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világba, tehát ki sem vihetünk semmit. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Ez így most jött föl bennem dicsőítés közben, hogy szeretnék erről beszélni. Nem mostanra terveztem, hanem egy későbbi alkalommal, de szeretnék erről a megelégedésről beszélni, mert sokan vagytok, akik nem elégedettek, akik elégedetlenek. Vagy nem így van? Nem kell föltedd a kezed. Valaki elégedett, valaki elégedetlen. És ez egy valós dolog. Elégedett az ember az anyagi helyzetével, vagy éppen elégedetlen. Elégedett az ember a családi helyzetével, vagy éppen elégedetlen. A munkahelyével, a kapcsolataival, a gyermekével, a pásztorával. Valaki elégedett, valaki elégedetlen. Itt Pál apostol egy olyan dolgot mutat és mond meg nekünk, hogy mi az igazi gazdagság. És ugye pénzügyi sorozatban vagyunk, ezért szeretném most erre helyezni a dolgot, mert meg kell látnunk itt azt, hogy Pál apostol megmutatja, hogy mi is az igazi gazdagság, és ez a boldogságnak a receptje. Az igazi gazdagság az Isten félelemben és az elégedettségben rejlik. Az igazi gazdagság, elmondom még egyszer, ha gondolod, fölírhatod, lejegyzetelheted, vagy akár ki is törölheted az emlékeidből ezt a mondatot. Az igazi boldogság az Istenfélelemben és az elégedettségben rejlik. Ezt mondja itt Pál, olvasom még egyszer. De valóban nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel. Megelégedéssel. Sokan keresik a boldogságot, sokan keresik ezt a megelégedést, de valahogy nem nagyon találják, valahogy nem nagyon elégedettek, mert nem abban a dologban keresik az elégedettséget, aminek a forrása az elégedettség. Nem anyagi javakban, autókban, házakban nyilvánul meg az elégedettség. Az igazi gazdagság Isten félelemből áll, amely elégedett szívet szül. Tehát, hogyha meg tudod élni ezt az Isten félelmet helyesen és jól, azaz jó kapcsolatban tudsz lenni az Úrral, és ő meg tud téged elégíteni a szívedben, akkor leszel boldog. A szívben lévő elégedettség, az kihat az életed minden területére. Sokan keresik ugye ezt úgy, hogy valami töltse be az ő életüket, azt gondolják, ha nyernének a lottón, vagy hogyha egy nagy pénzösszeg szakadna a nyakukba, akkor igazán elégedettek lennének, és akkor az minden gondjukat megoldaná, de a dolgok azok nem tudják megelégíteni az embernek az életét, mert Jézus azt mondta Lukás 12:15-ben, És oda lapozok, és fel is olvasom, hogy mondd azért nékik, meglássátok, hogy eltávoztassátok a telhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete. Szeretném, hogyha világosan látnád ebből a sorozatból, hogy miről is beszélek. Hiszek az anyagi gyarapodásban, hiszünk a bővölködésben, hiszünk abban, hogy Isten jólétet akar nekünk adni, hogy anyagilag, pénzügyileg függetlenek legyünk. Ebben hiszünk, és e felé haladunk, és erről hallasz tanítást. De ne essünk át a lónak a másik oldalára, amikor azt gondoljuk, hogy a pénz az, amit célként ki kell tűzni magunk elé, és a pénzért teszek dolgokat. Nem. Ez a hozzáállás, ez a szív már önmagában lekorlátoz minket, hogy eljussunk oda. Mert Isten a cél. Az ő akarata a cél. A neki való alárendelés a cél. Az a cél, hogy mindent úgy tegyünk, ahogy ő akarja, és ehhez a szívünkben, a szívünknek a gondolataiban erre kell fókuszálnunk. És tudod, amikor ezt csinálod, és ezt teszed, akkor ennek a mellékterméke lesz az, hogy Isten adja és párosítja hozzád az anyagi jólétet. Amikor az Urat követed, ahogy énekeltük is az egyik dalban, az ő áldásai futnak utánunk és utolérnek bennünket. Az áldások nem előttünk kell, hogy legyenek, hogy én afelé az áldás felé haladok. Akarom azt az áldást, akarom azt a jólétet, akarom azt a gazdagságot, amit az ige ígér. Isten meg valahol kullog mögöttünk, mert annyira rohanunk előre, hogy mi követni se tud, nem is akar, úgy gondolom. De fordítsunk valamit meg, üljünk a lóra máshogyan föl, előrefelé, hogy az Úr van előttünk, és mi őt követjük. És ha őt követjük, ahogy írja az Ószövetség igéje is, és úgy gondolom, ez új szövetségi igazság is, az áldások érnek utol minket, mert megteljesednek rajtunk az ő áldásai. Amikor az Úrra nézel, akkor nem az áldásodra nézel. Ez egy fókuszálás, ez egy összpontosítás. És pont fordítva csináljuk sokszor, mert akarunk valamit. Mert kell nekünk valami, mert nekem kell a boldogság, nekem kell a megelégedés, nekem kell a pénz, és én ezért teszek dolgokat, miközben, hogyha az Úr az első, az, amit ő mond, az az első, akkor minden mellé megadatik, ráadásként tanítja Jézus. Minden megadatik. Keressétek először Istennek az országát és az ő királyságát, és minden megadatik nektek. És ez a szövegkörnyezet, amiben ez szerepel, ott anyagi dolgokról van szó. Igaz ez lelki dolgokra is, úgy hiszem. És igaz ez anyagiakra is, feltétlenül. Jó, hogyha tisztában vagyunk azzal, és tisztán látjuk, hogy az anyagi dolgok azok időszakosak. Nem tartósak, nem élnek túl bennünket. Máshogy fogalmazok, nem élik túl ezt a korszakon, amiben élünk. Ahogy mondja itt az ige, semmit nem hoztunk magunkkal, és semmit nem viszünk el. Ez egy nagy igazság, ugye? Valaki egyszer úgy mondta, hogy mesztelenül születtünk, mesztelenül fogunk meghalni. És ugye nincs utánfutó a koporsó mögé kötve, amikor az ember elhagyja ezt a földi létet. Egyébként is az csak a test. Az ember, a szelleme és a lelke a test halálával kerül valahova. Keresztényként megyünk az Úrhoz. És azt, amit itt vagyont felhalmoztunk és megszereztünk, azt mi nem tudjuk magunkkal vinni, azt megörökli a gyermekünk, családunk, unokáink, stb. És ez így rendben van és jó van. Azt nem visszük magunkkal. De van valami, amit magunkkal kell vinnünk. Tanít erről Jézus. Határozottan beszél erről, hogy vannak dolgok, amik arra mutatnak, hogy itt a földön te tudsz kincseket gyűjteni már oda föl, előre. Amikor te jó szívvel adsz, és jó szívvel adakozol, tanítja Jézus, akkor kincseket gyűjtesz a mennyben. Tehát az a pénz, az az összeg, amit te önző módon magadnak tartasz, az itt marad. Az, amit pedig Isten királyságába vetsz, az előre megy, eléd megy, a jövődbe kerül befektetésképpen. Ne értsd félre! Nem mondtam azt, hogy minden pénzed adakozd el. Nehogy ezzel menjél haza, hogy ezt gondolod, hogy én azt mondom. Nehogy eladakozz minden pénzed. Erről lebeszélnélek. Ne legyél se hajléktalan, se földön futó ez miatt. Nem erről van szó. Hanem arról van szó, hogy amikor Isten vezet téged valamire a te pénzeddel kapcsolatban, bizonyos mértékben, bizonyos mennyiségben, akkor te tudd azt, hogy ez nem elmegy tőled a semmibe, hanem igazából az, amit egyedül meg tudsz tartani magadnak az örökké valóság számára. Mert az, amit adsz, ahova adod, a szíved azt követni fogja. És így kincseket gyűjtesz a mennyben. És erre mondja Jézus, hogy ne a földön gyűjtsetek kincset, hanem a mennybe gyűjtsetek kincset. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet megtakarításod, vagy nem halmozhatsz föl vagyont. De halmozhatsz föl vagyont. Legyenek autóid, házaid, kastélyaid, legyenek. Ne forgass ki az igét, nem ezt mondja az ige. Mert úgy tudsz bőségesen adni rászorulóknak dolgokat és szolgálatokat támogatni, ha van miből. Nem arról van szó, hogy nem lehet neked saját vagyonod. A Biblia nagyon határozottan az Ószövetségben, a zsidó kultúrában és az Új Szövetségben is határozottan kiáll a magántulajdon mellett, és ennek a védelme mellett. Úgyhogy őrizd, ami a tiéd, de amikor az Úr szól neked, és azok az alapelvek, amikre ő vezet téged az igéből, azok prioritást élvezzenek előtted, és a te számodra. Mert hiába halmozol föl magadnak, nem tudod elvinni magaddal. És ugye ez is az Isten félelemnek a része, és amikor az ember ezt teszi, hogy örökséget hagy az unokáinak, és befektetést tesz a jövőjébe is az örökké való dolgokra, akkor ez egy hitcselekedet. Mert ezt nem látod előre, ez a bizalomnak, az Istenbe való bizalomnak egy megnyilvánulása az adakozásod. Ugye érthető ez így? Megelégedés csak akkor jöhet létre, visszatérve ide az igéhez, hogyha a szív szükségletei teljesülnek. Hogyha a szívnek a szükségletei megelégednek. És ez, mondom neked, megtörténhet, függetlenül attól, hogy mi történik a fizikai világban. Pál az elégedettségnek a klasszikus tanulmánya volt, mondhatni ezt. Pál apostol az elégedettségnek a tanulmánya, az ő személyisége, az ő jellem, amiket ő mondott, ahogy ő élte az életét, amit ő bizonyította Isten félelmével, az példaértékű. Mondja ezt a Filippi levél 4.11-ben, az alapozok gyorsan. Nem mintha ezt a nélkülözésemre nézve mondanám, mert én megtanultam, hogy azokban, amelyekben vagyok, megelégedett legyek. Nagyon érdekes itt a szóhasználata, és nem véletlenül van ez itt így. Azt mondja, hogy megtanultam, hogy elégedett legyek. Megtanultam. Tehát ez azt jelenti, hogy az elégedettség, az tanulható. Az elégedettség nem egy érzés. Az elégedettség nem úgy jön, hogy hát van sok pénzem, és akkor elégedett vagyok. Hidd el nekem, ha kétszer ennyi pénzed lenne, se biztos, hogy elégedett lennél. Mert lehet, hogy az sem lenne elég mindenre, mint amit szeretnél. Mert akkor a látásod és a vágyaid is emelkednek, és mindig több, és mindig több kell, és mindig több kell. És hogy nagyon jól írja a Biblia, nem lehet a szemet, nem lehet a lelket anyagi dolgokkal megelégíteni. Nincs az, hogy azt mondja az ember, hogy nekem ez elég. Mindig többre vágyik az ember. Ugyanakkor ennek a másik oldala pedig ugyanaz, amikor az ember azt mondja, hogy csak nekem, ami nekem van, az nekem elegendő, ezzel bizonyítja az önzőségét, és az, hogy csak magára gondol, és ő van a középpontban. Nem gondol arra, akinek esetleg adni kellene, vagy segíteni kellene, vagy támogatni kellene. Nem gondol az Úr munkájára, nem gondol a közösségére akár, vagy a szomszédjára, vagy bárkiére. Tehát ezek nagyon érdekes dolgok, mind-mind a szív körül forognak. Az elégedettség tehát nem magától jön, és Pálnak az elégedettsége az úgy működött az ő élethelyzeteiben, hogy ő azért nagyon sok olyan kemény, viszontagságos dolgon ment át, amit mi nem tapasztalunk meg az életben. Nem tudom, hányan voltatok börtönben az miatt, hogy hirdetitek az evangéliumot. Hányatokat vertek meg? Hányatokat köveztek meg? Hányatokat aláztak meg? Azért, mert Jézus Krisztusban hisztek. Ő ezeket mind átélte többször egymás után, és ugye ezt a levelet is, a Filippi levelet egy börtönből írta, és ebben a levélben több szó esik az örömről, meg az örvendezésről, mint bármelyik más levelében. A börtönből írva örvendezik Pál apostol. Tehát írja azt, hogy ő tud bővölködni, és tud, ha kell, nélkülözni is, mert nem ettől függ az ő elégedettsége, nem erre tekint. Az elégedettség egyébként nem csak azon múlik, hogy elérjük a céljainkat, hadd legyek egy kicsit konkrét. Ugye célok nélkül nem nagyon jó az embernek az élete, ha nincsenek céljai. De az elégedettség nem csak azon múlik, hogy elérjük a céljainkat, hanem azon is, hogy megfelelő célokat tűzünk-e ki. Mert ha nem megfelelőek a céljaink, akkor keserűség lesz a vége, hogy nem érjük el. Nagyon jó, hogyha az embernek vannak eszményi céljai. Jézusnak is voltak ilyenek. Az ő eszményi célja, hogy ezt a szót használjam, az volt, hogy már pedig én eljövök erre a földre, és már pedig az a célom, hogy megváltom az emberiséget, az én halálom, az én vérem által. És ebben ő, míg ezt elérte, elég sokszor, elég keményen meg volt próbálva, meg volt akadályozva ebben. De végigvitte, végigcsinálta, és ő elégedettséggel csinálta ezt végig. Úgy gondolom, hogy most is elégedett. Sőt, úgy hiszem, Isten önmagában az elégedettségnek a mintája. Nem elégedetlen Istenünk van, aki állandóan vakarja a fejét, hogy ó, ezek az emberek, akiket teremtettem, hogy milyen szerencsétlenek, mennyi mindent odaadtam nekik, és nem állandóan búslakodó, kesergő, a tarkolyán már kopaszodó valaki, annyit vakart a fejét miattunk. Ő elégedett. Ő bevégezte, ő elvégezte. Az eszmény egy olyan cél, amiért érdemes élni. És Jézusnak ez volt a célja, amiért élt, amiért ugye meghalt. És hogyha nincs jó célunk, és nincs jó eszményünk, amit el akarunk élni, Istentől jövő látásunk, Isten való képünk, akkor teljesen le fog majd kötni minket az, hogy mi az, ami nincs. Teljesen arra fogunk fókuszálni, mi az, ami nincs. Ahelyett, hogy arra fókuszálnánk, hogy mi a célunk. Mert ígéretünk van a Bibliában, ígéretünk van az igében arra, hogyha az ő célját akarjuk megvalósítani, ő mindennel ellát bennünket. Minden hozzávaló szükségest megad. Halleluja! Ez egy ígéret, dicsőség Istennek. Mondott, hogy de jó lenne, ez automatikus lenne, alanyi jogon járna, nem tudom hány millió forint, azért, mert keresztény vagy, és akkor nem kellene nekifeszülni olyan dolgoknak, amiknek a világ is nekifeszül. Azt mondom, hogy lásd meg az igét, és akkor meg fogod látni azt, hogy milyen jó helyzetben vagyunk mi a világban élő emberekhez képest. Olyan erőforrással rendelkezünk, olyan segítségünk van, ami a világnak nincsen meg. Hogy lehet mégis az, hogy a világ bizonyos dolgokat jobban csinál, mint mi? Bizonyos bibliai alapelveket nem hívő emberek jobban tudnak működtetni, mint mi hívő keresztények. Döbbenetes. Nem így kellene ennek lennie. Mi kellene legyünk a nagy pénzbirtokosok, akik uralják azt, ami a környezetünkben van. Jó értelemben mondom természetesen. Hogy nem mi legyünk befolyásolva a hitetlen világi pogány, istentelen emberek által, hanem mi legyünk jó hatással mindenki másra, aki a környezetünkben van. Mert bizony a pénz egy bizonyos értelemben hatalmat jelent. És szeretnék erről is beszélni mindjárt, de előtte szeretném neked elmondani, hogy nem kell a pénz a számunkra tabu téma legyen. Nem kell erre úgy gondolni, mert sok közösségben, sok gyülekezetben ez olyan tabu téma, amit nem érintünk, mert jaj, ez mindenkinek magánügy. Természetesen, magánügy. Az, hogy te a pénzedet hova teszed, mit csinálsz vele, mennyit tartasz, hogyan osztod be, senkinek semmi köze hozzá. A közösségnek sincs köze a te magán jellegű dolgaidhoz. Az égvilágon semmi. Nincs közünk hozzá. Ez a te felelősséged, a te dolgod. Azonban Jézus nagyon sokat beszélt a pénzről, mert a pénz életünk nagyon fontos részét képezi, és tudta nagyon jól, hogy a pénzhez való viszonyulásunk életünk rengeteg területére kihat. Kihat a kapcsolataidra, kihat a házasságodra, kihat a gyermeknevelésedre, kihat a szívedre, kihat a szomszédoddal való viszonyodra, a főnököddel, az alkalmazottaddal való viszonyodra. Mindenre szinte átszövi az egész életünket a pénzhez való viszonyunk. És bizony a Biblia többet beszél a pénzkezelésről és a pénzhez való hozzáállásról, mint akár az imádságról vagy a böjtről. Úgyhogy ez nem tabu téma. Ne érezd magad feszélyezve, mikor esetleg a téma nem is a kedvenced. Értsd meg, hogy ez a te érdekedben van, ez a tanítássorozat, nem pedig ellened. A pénz leleplezi az embert. A pénz az embernek a jellemét felnagyítja, vagy legalábbis rávilágít az embernek a jellemére. Szokták mondani, hogy ugye pénz egy eszköz, és ugyanakkor egy próba is, és hogy meg akarod tudni, hogy mi van egy emberben, meg akarod tudni egy embernek az igazi jellemét, akkor bízzál rá egy nagyobb pénzösszeget. És akkor ki fog derülni, hogy milyen ember ő valójában. Hogy mit csinál azzal a nagyobb pénzösszeggel. Hogy hogyan kezeli, hogyan osztja be. Olyan lesz-e, mint Júdás, aki lop belőle, vagy tisztességes lesz, és helyesen fogja kezelni. A pénz az teszteli az embert. A pénznek van egy hangja, amely szól hozzád. Kiabál neked. Ez a mammonnak a hangja. És azt akarja, hogy te őt szolgáljad, és leborulj előtte, és imádjad őt. Miközben helyes szívvel, helyes hozzáállással, úgy, mint Jézus, a pénz lehet a kezünkben egy eszköz, hogy elérjünk vele dolgokat. Mert a pénz az önmagában se nem jó, se nem rossz. Az, hogy mit kezdesz vele, hogyan állsz hozzá, hogyan költöd el, vagy hogyan takarékoskodsz vele, ettől válik a pénz erényessé, vagy erkölcstelenné. Önmagában a pénz semleges. Mint ahogy egy kés a konyhában, semleges. Lehet vele felszeletelni a húst, és ki lehet vele ontani valakinek az életét. Nem a késnek a hibája ez. Nem a pénznek a hibája az, hogy vannak kapzsi, gusztustalan, pénzügyi visszaéléseket megengedő emberek az életben, akik másokat kihasználnak. Ez nem a pénznek a hibája. Nem a pénz tehet erről, hanem a pénzhez való viszonyulás. És neked keresztényként, nekem keresztényként meg kell tanulni ezt, hogy hogyan tekintsünk úgy a pénzre, hogy az Isten szíve szerint való legyen. Kell egy helyes felfogásunk legyen a pénzről. Kell egy bibliai megértésünk legyen a pénzről. Kell legyen egy bibliai hozzáállásunk a pénzügyekkel kapcsolatban. És bizony, ha kell, nem tudom, ez mindenkinek a személyes, privát dolga, ha kell, ki kell magunkat igazítani. Fokról fokra, lépésről lépésre, apránként akár. Vagy ha nagyon erős vagy, és erős karakter vagy, akkor hirtelen sokat tudsz fejlődni ezen a téren. A szegények általában a pénzt meg akarják szerezni, a gazdagok meg más sem akarnak, mint felhalmozni. Ez az általános világban lévő tendencia. Az, hogy szükség van a pénzre, igazából nem kérdés. Mert szükség van rá. Jézusnak is szüksége volt pénzre. És Jézus sem vonta ki magát a világnak a pénzügyi rendszere alól. Nem vonult háttérbe, és nem mondta azt, én a pénzt nem érintem, ez olyan gonosz, olyan mocskos dolog, hogy fúj, én csak hitből élek, és szellemből élek, és nem, maradjunk már azért józanok. Tehát a Jézusnak volt bevétele, és Jézusnak volt kiadása, és Jézusnak volt a pénzhez való helyes hozzáállása, akkor tanuljuk már meg tőle, hogy ezt hogyan csinálta ő. Mert bizonyára azért csinálta ezt úgy, hogy mintát és példát mutatott ezzel nekünk. Úgyhogy pont. Valaki kommentben írt múlt héten valamelyik tanítás alá egy kedves dolgot, nem volt semmi kritika benne. Nagyon döbbenetes számomra, hogy semmi negatív kritikát nem kaptam az elmúlt 4 tanítás után. Tehát le vagyok döbbenve. Csak elismerőeket. Pedig ez egy olyan téma, ami bizonyára sokaknak a fülét, szívét, bögyét szúrja vagy böki. Szóval írt valaki, hogy más közösségben jár, hogy valóban nagyon sok közösségben nem merik ezt a témát felhozni, mert félnek attól, hogy mit fognak gondolni az emberek. Milyen jó, hogy Jézus nem úgy prédikált, és nem úgy tanított soha semmiről, hogy jaj, mit fognak szólni az emberek. Nagyon nyílt volt, nagyon egyenes volt. Néha nagyon nyersnek is tűnik az, ahogy beszélt. Azt hiszem, hogy nem lehet mismásolni, főleg nem olyan dolgokkal kapcsolatban, ami a hétköznapi életünket ilyen nagy mértéken befolyásolja. Tehát feltétlenül fontos, hogy bibliai felfogásunk legyen a pénzügyekkel kapcsolatban, és ne világi. Tehát a pénznek a birtoklásával, és értsd ezt jól, együtt jár valamiféle hatalom. Van az a világi mondás, hogy a pénz hatalom. És úgy általában ettől az ember óckodik, mert azonnal bejön a képbe az, hogy hát ezzel vissza lehet élni. Az embereket sanyargatják pénzügyileg, az emberekkel visszaélnek pénzügyileg. De most nézzük meg a bibliai módját, és a bibliai szemléletet a pénz és a hatalomnak az összefonódásából, mert ha van pénzed, akkor hatalmadban áll megvenni dolgokat. Ha van pénzed, hatalmadban áll kifizetni a villanyszámládat. Ha nincs pénzed, nincs hatalmadban kifizetni a villanyszámládat. Ha pénzed van, hatalmad van arra, hogy befizess a gázműveknek egy bizonyos összeget, hogy télen meleg legyen a házadban. A pénz hatalmat ad, azaz felhatalmaz téged erre. Ha van pénzed, az felhatalmaz téged arra, hogy bizonyos ügyeket támogassál. Felhatalmaz arra, hogy támogasd az evangélium munkáját, ha nincs pénzed, nincs erre hatalmad. Ha van pénzed, az felhatalmaz téged arra, hogy valakit megáldjál. Ha van pénzed, az felhatalmaz téged arra, hogy adományt adjál, és hogy betöltsd Istennek ez irányú tervét és célját és akaratát. Ha nincs pénzed, vagy nem úgy áll rendelkezésre a pénzmennyiség, ahogy azt te szeretnéd, vagy az Úr szeretné, akkor nem áll hatalmadban ezt megtenni. Tehát nem rossz dolog az, hogy a pénz és a hatalom együtt van, ugye? Az a rossz, hogyha ez az arány valahogy elcsúszik valami rossz irányba, és ezt a hatalmat, főleg, hogyha van hatalmad, rosszra használod. A pénznek a szerelme hozza azt, hogy az emberek ugye nem érzik a hatalmat a kezükben a pénz miatt, és ezért kirabolnak egy bankot. Majd megvernek egy idős nyugdíjas nénit az utcán, vagy betörnek hozzá, és sikasztanak valahonnan valamit. Ez a negatív felhasználás ennek a dolognak. A hatalom képességet jelent, hogy megtegyél olyan dolgokat, amiket enélkül nem tudnál megtenni. Ezt elmondom még egyszer, jó? A hatalom az egy olyan képesség, amely felruház téged arra, hogy olyan dolgokat tegyél meg, amit enélkül a hatalom nélkül nem tudnál megtenni. És lehet ugye a hatalmat jóra használni, és lehet a hatalmat rosszra használni. Te összpontosítsa jóra, és lásd meg az igében, hogy a pénznek a birtoklása isteni szemszögből nézve, jó szívvel nem rossz dolog. Az egy jó dolog. Sokkal jobb, ha jó szívvel van pénzed, mint sem, hogyha jó szívvel nincs pénzed. Mert ha jó szívvel van pénzed, akkor azt jól fogod felhasználni. Támogató leszel, olyan leszel, mint Jézus. Adakozó leszel, szívesen adó leszel, bőkező leszel, jóságos leszel, örömteli leszel, hálaadó leszel. A veszély abban rejlik, hogyha nem vagy figyelmes, és elkezdesz jobban bízni a pénznek a hatalmában, Isten hatalma helyett. Mert ugye a pénzzel el lehet érni bizonyos dolgokat, meg tudok venni belőle dolgokat, el tudok utazni valahova, meg tudom venni az autót, azt el tudom tankolni, tudok venni a repülőjét, stb. Mindenféle dolog a felruház engem, és amikor azt hiszem, hogy ez a pénz olyan hatalommal ruház fel engem, hogy nem kell igazából nekem szükségem legyen Istenre, akkor ott eltévesztettem a dolgot. És tudod, sokan beleesnek ebbe a hibába. Akár még keresztények is, akik Isten által meggazdagodnak, és elfelejtik azt, hogy Isten hatalma nagyobb, mint a pénznek a hatalma. És az én szememben is nagyobb kell legyen Isten hatalma, mint a pénznek a hatalma. Amikor Jézus ezzel tisztában volt, és ugye mindig is tisztában volt ezzel, ezért tanított nagyon sokat, és nagyon beszélt sokat arról, hogy hogyan kell a pénzügyekhez hozzáállni. És a klasszikus igevers, amit szeretnék felolvasni, Máté Evangélium 19. fejezetéből így hangzik. Bocsánat, 6. fejezetéből. Tehát Máté Evangélium 6. fejezetéből a 19-es verstől így hangzik Isten igéje. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hol a rozsda és a moly megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják. Hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, és ahol a tolvajok ki nem ássák, sem el nem lopják. Mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Gyönyörű égeversek. Jézusnak az aranybetűs mondása. Nagyon nagy igazság van ezzel. Ugye sajnos, hogy a szegénység és a hiány evangéliumát hirdető keresztény testvéreink erre az ígérés alapozva mondják azt, hogy hát az embernek nem lehet semmije, nekünk szegénységben kell élni. De ez az ígérés nem ezt mondja. Főleg nem, hogy ezzel ellentétesen beszél 100-200 ige, és maga a témának a szellemisége, meg maga Jézusnak a szellemisége sem arra mutat, hogy nekünk szegénynek kell lenni, mert Jézus sem volt szegény. Ha kell, ezt ezerszer elmondom. Nem volt Jézus olyan ágról szakadt koldus, mint ahogy lefestik azt, kedves testvéreink. De erről olyan sokat beszéltem, nem akarom újra ezt idézni. Érdekes itt nagyon az utolsó vers, és erre szeretnék egy kicsit most több időt fordítani, és nagyobb hangsúlyt, hogy olvassam még egyszer a 21-est, hogy mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Vagyis megállapítható az emberről, hogy hol van a szíve arról, hogy hova megy a pénze. Ebben a magyar Károli fordításban ugye kétszer szerepel az a szó, hogy van. Ki van vetítve, ugye? Vetítsük ki még egyszer. Mindenki lássa, hogy ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Megnéztem az eredeti görögöt, és ledöbbentem, hogy az eredetiben ez nem így van. Tehát, ugye volt, van, lesz időhatározóknál, itt a második van, az nem jelen időben van, hanem jövő időben. És egyébként ugyanaz a szó, amit lesznek van fordítva, hogy a második vannak a helyén, a következő, és az azt követő igeversben is ugyanaz, és ott is lesznek van fordítva. Tehát igazából pontosan úgy hangzik ez az igevers, hogy ahol van a ti kincsetek, ott lesz a ti szívetek is. Jézus nem azt mondta tehát, ahol a szíved van, ott lesz a te pénzed, ott lesz a te kincsed, hanem fordítva, hogy ahol van a te pénzed, ahol van a te kincsed, ott lesz a szíved. Azaz, a szíved követi a pénzed. Ahova a pénzedet adod, ahova a pénzedet befekteted, ahova a pénzedet elveted, abba az irányba fog fordulni a szíved. Döbbenetes felismerés ez a számomra. Ugye azt gondolnánk, hogy hát én az Úrhoz jöttem, az Urat szolgálom, az én szívem az Úré, és persze a pénzem is jön ezután, és az Urat szolgálom. És bizonyára természetesen így is igaz ez valahol, de ez az igevers nem ezt mondja. Ez az igevers arra hívja fel a figyelmünket, ahol a pénzünk van, ahova a figyelmünk van, ahova a pénzünket helyezzük, bizony a szívünk azt követi. Én úgy hiszem, hogy ezzel a szívünket tudjuk irányítani. Szeretnénk a szívünket valami felé irányítani, akkor a pénzünket abba az irányba kell előtte tenni, és lökni, és adni. Ha szeretnéd, hogy a szíved az Úr felé még inkább égjen, akkor gondolkozz el ezen az igén. És mondom mindezt úgy, hogy nem akarok senkit sem manipulálni arra, hogy adjon. Ugye erről is beszéltünk sokat. A szíved öröméből kell neked ezt tenni, megértésből, kijelentésből, nem törvénytudatból, vagy megfelelési kényszerből, de gondolkozz el ezen. Tehát nem azt mondja, hogy ahol a szíved van, ott lesz majd a te pénzed és a kincsed is, hanem hogy ahol a kincsed, ott lesz a te szíved is. A pénzt használhatjuk arra, hogy a szívünket az ő dolgai felé irányítsuk. A szíved oda fog fordulni, ahova a legnagyobb befektetéseidet teszed. És mondod, hogy jó, pásztor, ez nagyon érdekes, ilyet még soha senkitől nem hallottam, ezt én nagyon nehezen tudom elfogadni, ugye 2-3 ige legalább bizonyítsa azt, amit te prédikálsz. Na most ezt a pár gondolatot, amit mondtam az előbb, így tartsd meg az elmédnek egyik felébe, és a másik felébe meg hozd oda a gazdag ifjúnak a történetét. Hát nem pont erről szól. Nem pont erről szól az egész gazdag ifjú. Oda megy Jézushoz. Puszi, maci, mázas módon te vagy a minden felett való, úgy imádlak, úgy szeretlek, majd megeszlek, a szívem a tiéd, mit kell tennem, hogy örök életem legyen? Jó mester! Nem úgy tűnik, mintha a szíve ott lenne? Nem úgy tűnik? És Jézus tudta ezt, hogy mi a Biblia sráccal. Megkedvelte ezt a fiút. Tudta, mi van a szívében, és azt írja az ige, hogy megkedveli Jézus őt. Tehát Jézusnak nem probléma az, ha valaki gazdag. Nem mondta Jézus azt, hogy hát nem igazán kedvelem ezt a srácot, mert túl sok pénze van. Nem mondta azt, hogy hát nem igazán tiszta szívvel jött ide hozzám, mert ugye ő mindent tud, ezért hát igazából nem előlőg ezek meg neki semmit, hanem azt írja az ige, hogy Jézus megkedveli őt. És utána pedig rámutat az ő szívére. Mert ugye a fiú jött azzal, hogy hát ő megtartotta a törvényt, megtartotta gyermekségétől fogva a parancsolatokat. Igazából mi fogyatkozásom van nekem, jó mester? És Jézus mondja neki, hogy add el minden vagyonod, és kincsed lesz a mennyben. Ó, látott pásztor, egység bizonyíték arra, hogy Isten azt akarja, hogy szegények legyünk. Valóban. Következő oldalon, amikor olvasod Zákeusnak a történetét, neki vajon miért nem mondta, hogy add el minden vagyonodat? Azért, mert nem ez a lényeg, hanem a szív állapota. Ugye, és szerintem fel is olvasom a Márk evangéliumból ezt a történetet, a 21-es verstől, amikor Jézus pedig rátekintvén megkedvéli őt, és mondta néki, egy fogyatkozásod van, menj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben, és jár kövess engem, felvévén a keresztet. Az pedig elszomorodván a beszéden, elméne bussan, mert sok jószága volt. Na most akkor hol volt a szíve? Hol volt a szíve? Mit követett az ő szíve? A gazdag ifjúnak a szíve mit követett? Jézust követte? Nem, a pénzét követte. Ahol a pénze volt, ahol a vagyona volt, a jószága volt, a sok-sok birka, a marhák, meg ki tudja milyen állatai voltak, meg gondolom szolgálók, meg ugye ezt most örökölte, vagy egy ilyen jó üzletember volt, végül is mindegy. Gazdag volt. És a szíve a pénzt követte inkább, mint sem Jézust. És erről szól ez az igevers, amit Jézus mondott a Lukácsban, hogy ahol van a ti pénzetek, ahol van a ti szívetek, bocsánat, ahol van a ti kincsetek, ahol van a ti pénzetek, a szívetek is ott lesz. Bizony. Nagyon érdekes dolgok ezek. Azt hiszem, hogy világosan látni kell ebből a történetből, hogy Jézus nem elvenni akart ettől a fiútól, hanem szerette volna azt, hogyha megbízna benne. Szerette volna azt, hogyha rábízza ez a fiú az életét, mindenét, főleg a szívét az Úr Jézusra. És nem is tudta ez a fiú, mert azt már nem hallgatta meg, amit Jézus ezután mondott, hogy ez egy olyan túláradó, a királyság alapvető működésének a bemutatását szolgáló példa lett volna az ő számára, ami azt hozta volna, hogy ezt a vagyont, ami sok volt neki, Jézus meg tudta volna számára sokszorozni, mert erről beszél utána. Olvasom tovább, jó? A tanítványok pedig, 24-es vers, 23-as, bocsánat, tehát az pedig elszomorodván a beszéden elméne busa, mert sok jószága volt. Jézus pedig körültekintvén mond a tanítványainak, mi nehezen mennek be az Isten országába, akiknek gazdagságuk van. A tanítványok pedig álmélkodnak az ő beszédén, de Jézus ismét felelvén mondta nékik, gyermekeim, mi nehéz azoknak, akik a gazdagságban bíznak az Isten országába bemenni. Ugye három evangéliummal szerepel ez a történet, és ez az egyik kedvencem, ez a mondat itt, mert ez felnyitja az embernek a szemét az egésznek a lényegére, hogy Jézus mit mond. Nem azt mondta, hogy a gazdagság miatt nem megy be, hanem az miatt Isten országába, hanem az miatt, hogy a gazdagságban bízik. Tehát, hogy hol van a szíve? Ugye, akinek sok pénze van, annak sok hatalma van az előző gondolatot folytatva. és akinek sok hatalma van, az hajlandó és képes arra, hogy ebben a hatalomban bízzon inkább, mint sem Istennek a hatalmában. Ezért úgy gondolják a gazdag emberek, hogy hát legalábbis sok, nem mindenki, hála Istennek, hogy nekik nincsen szükségük Isten hatalmára, mert nekik van elég hatalmuk. Mert amit kell, azt meg tudnak venni. Ugye? XXV. vers. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Azok pedig még inkább álmélkodnak vala mondván maguk között, kicsoda üdvözülhet tehát. Jézus pedig rájuk tekintvén mondta, az embernek lehetetlen, de nem az Istennek, mert az Istennél minden lehetséges. Halleluja, igen. És Péter kezdné mondani néki, ímé, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Jézus pedig felelvén néki, és most figyelj. Bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy fitesvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit, én érettem, és az evangéliumért, aki százannyit ne kapna most ebben az időben házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világon pedig örök életet. Elég egyértelmű ez, ugye? Jézus a legnagyobb üzleti befektetésre hívta ezt a gazdag fiút. Azt mondja, százannyit ad, vagy kap az, aki én érettem, ezt hátrahagyja. Ebb világban, ezen a földi megfogható anyagi világban százannyit kap vissza, mondja ezt maga Jézus. Döbbenetes, nem? Egy páran elhagytunk már azért egy-két dolgot, amire nemet mondtunk a világban, és megkérdezhetjük magunktól, hogy megkérdezheted magadtól, hogy hol van ennek a százszorosa, Uram? Miért nem látom én a százszorosát ennek? Mert az üldöztetésnek a százszorosát azt majdnem látom már, de a házakat, a fitestvéreket, nőtestvéreket, szántóföldeket, házakat, stb. Azt nem feltétlenül mondhatja ezt valaki. Na erről lesz szóma a jövő héten, hogy miért van ez. Vannak az aratásnak akadálya, ezek nem automatikusan hullanak az ölünkbe, mint a sült garamb, vagy a cseresznye a fáról. Úgyhogy nagyon várom a jövő hetet. De szeretném még ezt tovább bontszolgatni itt, hogy igazán jó alapja legyen mindannak, ami majd el fog hangozni. Tehát én úgy hiszem, hogy Jézus nem elvenni akart ettől a fiútól, hanem megmutatni neki azt, hogy az ő benne való bizalomnak van egy gyümölcsözése. És ez a vetés-aratás szellemi törvényének a örök érvényű igazsága. És Jézus ma is ezt teszi. És mivel nagyon könnyű a pénz és az általa nyújtott dolgok után vágyakozni, ezért az Úr nagyon sok olyan szellemi törvényt, vagy olyan rendszert hozott létre, maga a királyság ilyen rendszer, amiben az ővele való kapcsolat és az ő előre való helyezésének a mellékterméke az anyagi jólét és a bőség. Bizony. Ha sohasem hittél Istennek az ígéreteiben, ha sohasem hittél abban, hogy adj és néked is adatik, akkor hogyan fogsz hinni abban, hogy Jézus ebben meggyógyultál. Ha sohasem hittél az legalapabb szellemi törvényben, amit ő mondott Jézus maga, hogy ezt nem érted, semmit nem fogsz érteni. Tehát ha nem hiszel abban, hogyha te adsz és néked is adatik, ha nem hiszel a magvetés szellemi törvényében, akkor hogyan tudnál nagyobb dolgokban hinni? Ez a belépő szint a hit életben. Azt mondja ezt inkább nem is valadok tovább. Veszélyes például abban bízni, hogy sok pénzzel majd a legjobb gyógykezeléseket meg tudom venni magamnak. Veszélyes abban hinni, hogy sok pénzzel majd el tudok érni bizonyos dolgokat. Veszélyes abban hinni, hogy a pénz majd orvosság lesz az én számomra, amikor bajban leszek. Így az embernek a pénzben van a bizadalma, nem pedig Istenben. Azért fontos az adakozás, mert az Istenben való bizodalmat mutatja meg ez, és a pénzügyekkel való alapvető jó bánásmód ez ezzel kezdődik. Hiszem, hogy ezek a tanítások képesek arra, és ezek az igék, amik elhangoznak ebben a sorozatban, hogy megtörjék azokat a pénzügyi igák, a szolgaság igáját, amelynek, hogy is mondjam, páran a rabszolgái vagytok. Vagytok egy páran, akik rabságban vagytok, mert olyan hitelek, olyan tartozások, olyan kilátástalan helyzetek vannak az életetekben, amelyek oda kötöznek titeket a depresszió mellé, a félelem mellé, a kilátástalanság érzés mellé, a kudarc élménye mellé, de lehet ebből szabadulni. Ezek a tanítások képesek erre. A pénzügyi áttörés szükségessége nagyon-nagyon sokatoknál nagyon-nagyon fontos dolog. És értsd meg, hogy Isten a te életedben is pénzügyi csodákat akar véghez vinni. És ő végtelenül többre képes annál, mint se te kérni vagy elgondolni tudnál, vagy amiről álmodni tudnál. Ő képes erre. És nem csak, hogy képes rá, vágyik is rá, hogy ezt megtegye az életedben. Sokszor a kicsiny hitűségünk, ami korlátozza Istent, és az, hogy ha mi megalkuszunk, hogy is mondjam, az ő legjobbja helyett a második legjobbal, vagy a harmadik legjobbal, akkor ez a kevesebb lesz a legtöbb, amit ő meg tud adni nekünk. Annyira kell tudnod, és annyira kell beléd ívódnod Isten igéje, Isten akaratával kapcsolatban, annyira kell átitassa a gondolkozásmódodat, a látásmódodat, a beszédedet, a tetteidet, az, hogy Isten akarja az, hogy te gyarapodó életet éljél, mindahogy tudod azt, vagy legalábbis tudnod kellene azt, hogy Isten akarja azt, hogy te gyógyult legyél. Mindahogy tudod azt, és akarja azt, hogy te ne éljél bűnben. Ugye ez egy csomag van benne, a megváltásnak ez a három központi témája. Ez mellett még rengeteg dolog van, de ez a három központi dolog. Megváltás a bűn szellemi halál törvénye alól, aminek a következménye volt a betegség és a szegénység is, és ettől ő megváltott, és neked ezt tudnod kell. Ha nem tudod, ha felmerülnek benned kétségek, hogy Isten mit akar veled kapcsolatban, azt hiszed, hogy minden dolog, ami az életedben jelen van, az Isten akarata, függetlenül attól, hogy ez most jó vagy rossz, akkor nem vagy összhangban az igével. Összhangba kell kerülni az igével, annyira tudnod kell azt, hogy Isten akarata a jólét és a bőség, hogy amikor fellép valami hiány, te azonnal ellenállj neki, és azt mondod, hogy nem engedem ezt meg. Ez nem uralkodhat felettem. Mindahogy belép az életedbe valami tünet, valami betegség, és próbáltál rád nyomást helyezni, neked azonnal tudnod, hogy ez nem Isten akarata, ennek én ellenállok. Ezt nem engedem meg. Mindahogy van valami kísértés, valami bűn, akkor tudnod kell, hogy ennek én ellenállok, ez nem Isten akarata. És hogyha ez nincs meg benned, akkor jönnek a fals, vallásos tanítások, jönnek az érzelmek, jönnek az érzések, és azt mondja, nem lehet mit csinálni, nem lehet mit tenni. Ebben a világban élek, ez van. És valóban ebben a világban élünk, de kell legyen egy növekedési folyamat, amiben vagyunk. A megértésben kell legyen bennünk. Szeretném felolvasni a Efézusi Levél 5. fejezet 17-es versét. Mégpedig a bővített fordítás szerint ezt fogjuk kivetíteni, jó? Ezért ne legyetek bizonytalanok, meggondolatlanok vagy bolondok, hanem értsétek meg, jól fogjátok fel, erősen ragadjátok meg azt, ami az Úr akarata. Ha ez nem lehetne elérhető a számunkra, ha Isten akarata az egy mindig kiszámíthatatlan, kifürkészhetetlen dolog lenne, akkor miért mondaná az ige azt, hogy ezt ragadjuk meg? Hogy értsük meg, hogy fogjuk ezt meg, és hogy is mondja, ne legyünk bolondok, jól fogjátok fel, erősen ragadjátok meg, ne legyetek bolondok, ne engedj, hogy a sátán kihasználjon azzal, hogy hát, ez a fájdalom, az Istennek az akarata, ez a hiány, ez a szegénység, ezelőtt tanítani, nevelni téged akar téged valamire. Borzasztóak ezek a tanítások. Annyira megfertőzték Krisztus testét, hogy milliónyi ember kínlódik és szenved ez miatt. Jézus örökké való visszatükröződése az atyának. Amilyen az atya, úgy viselkedett, és azt tükrözte vissza Jézus az életében. És amikor oda ment valaki hozzá, megkérdezve azt, hogy meg akarsz engem gyógyítani? Akkor Jézus azt mondta, igen, meg akarlak téged gyógyítani. És soha nem mondta senkinek, hogy nem akarlak téged meggyógyítani. Majd, ha megjavulsz, majd, ha egy kicsit adakozóbb leszel, majd, hogyha egy kicsit megtérsz a bűneidből, akkor majd megáldalak. Jézus akkor meghalt értünk, mikor mi még az ellenségei voltunk. Ezt több helyen írja az ige. Az ő szeretete az irányunkba feltétel nélküli. Nem lehet kiérdemelni. Elengedhetetlenül fontos, hogy megértsd és elhidd, hogy a jólét jog szerint a tiéd. Jog szerint ez hozzád tartozik. Ugyanakkor ez nem olyan alanyi jogon járó dolog, ami mindenképpen a birtokodba jut, függetlenül attól, hogy te hogyan élsz, hogyan cselekszel, hogyan gondolkozol, hogyan beszélsz, és mit csinálsz. Olyan erősen meg kell ragadnod tehát, hogy senki ne tudjon benned kérdőjeleket támasztani ezzel kapcsolatban. Ugyanígy van ez az üdvösséggel kapcsolatban, a gyógyulással kapcsolatban. Máté evangélium 6. fejezet 9-es 10-es verse. Sokszor hallottad, sokszor talán imádkoztad, sokszor talán bele sem gondoltál abban, hogy ez mit mond. Ti azért így imádkozzatok, mondja Jézus. Máté 6:9-10. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te királyságod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Jézus azt mondta, hogy azt imádkozz, hogy legyen meg az atya akarata így a földön, úgy, amint a mennyben van. Hány nélkülöző van a mennyben? Hány Jézus által mi számunkra épített palota van, ahol nincs még befejezve a fürdőszoba, mert nem volt rá pénz? Vagy ahol nincs fűtés valamelyik téli hideg hónapban? Hány vállalkozás ment csődbe a mennybe? Hány ember van, aki nem tudja fizetni a számláit a mennyben? Hány fájós derekú ember van a mennyországban? Hány migrénes vagy magas vérnyomásos ember van ott? Vagy rövidlátó, akinek szemüveget kell használnia? Egy sincs. Tehát ott Isten akarata nyilvánvaló. És azt mondta Jézus, hogy ezt imádkozzuk itt le a földre, hogy ez legyen itt a földön is. Akkor nekem nem mondja senki azt, hogy ő a színvakságnak az ajándékát kapta Istentől. Mert ő ezzel dicsőíti Istent, meg ő, neki az az elhívása, hogy keresem a szót, próbáltam kiszörölni a fejemből, és majdnem sikerült is, hogy milyen szegénységben, segítsetek, tisztes szegénységben kell neki élnie, köszönöm, hogy neki tisztes szegénységben kell élnie. Úgy hiszem, hogy lehet szegényen élni tisztességgel. Tehát hiszek ebben, hogy lehet az ember tisztességes, de nem célja Istennek az, hogy téged szegénységben tartson. Mert hogyha ez lenne a célja, akkor nem tud téged elvezetni oda arra a helyre, ahol te bőkezően tudod segíteni Krisztus testében a nélkülözőt, a szegényt, aki nem tudja magát befizetni a táborba, vagy akármi más dolog. Mennyire bírjátok még? A negyedénél tartok a jegyzeteimnek. Zsoltárok 35. fejezetére lapozzatok, ha itt van a Bibliátok, és szeretném a 27-es verset olvasni. Zsoltárok 35-27. Vigadjanak és örüljenek, akik kívánják az én igazságomat. Hadd mondják mindenkor, magasztaltassék az Úr, aki gyönyörködik az ő szolgájának gyarapodásában. Ó, de jó ez, ugye? Gyönyörködik az Úr az ő szolgájának a gyarapodásában. Miben gyönyörködik? Még egyszer. Abban, hogy nem tudod megtankolni az autódat, mert nincs elég pénzed rá. Vagy abban, hogy minimál béren tengődsz hónapról hónapra, és nem tudod befizetni a gyermekedet az osztály kirándulásra, és kölcsönke kérjél rá. Vagy abban gyönyörködik, hogy alul finanszírozott programok, meg gyülekezeti épületek, meg közösségek vannak, meg evangelizációk vannak, és nem telik erre, meg arra. Ebben gyönyörködik? Nem. Te sem ebben gyönyörködsz a gyermekeddel kapcsolatban, hanem abban, hogy jól megy a sora, jól megy a dolga. Ráadásul nem is szolgák vagyunk, hanem gyermekek vagyunk Isten előtt. Halleluja. Tehát mit kell megváltoztatni, hogyha nem tapasztaljuk a legteljesebb áldásait Istennek? Van-e valami, amit meg kell változtatni? Van-e valami, amire másképpen kell tekintenünk? Másképpen kell hozzáállnunk, hogyha nem tapasztaljuk Istennek a legteljesebb áldásait? Úgy hiszem, hogy Isten ellátott minket mindennel, ami az igében van, az, ami szükségünket be tudja tölteni. Ha nincs elég pénzünk, akkor az nem Istennek a hibája. Ezt elmondom még egyszer. Ne fogd rá ezt Istenre. Se a hiányt, se a betegséget, se a szegénységet, se a tragédiákat, se a nyomorult élethelyzeteket. Az, hogy éheznek emberek, hogy szükségben vannak, hogy háborús helyzetek vannak, a szónak a szoros értelmében és átvitt értelemben is, ez nem Istennek a hibája. Igazából nagy igazság az, hogy az élet hosszú távon azt nyújtja neked, amivel beéred. Pedig egy végtelen, kifogyhatatlan forrása vagyunk összekapcsolva. Az Atya Isten nem zsugori, nem olyan, aki fogához veri a garast, és ne adna nekünk bőségesen. Azonban, hogy megteljesedjenek rajtunk a legnagyobb áldások, ezek nekünk olyanoknak kell lennünk, akire ezt rá lehet bízni. És megint oda jutottunk vissza, hogy kire lehet rábízni nagy dolgot. Akiben meg lehet bízni. Jézus mondta, ha kevesen hű voltál, és bizonyítottál, akkor a sokon is majd hű leszel. Sokan azért nem jutnak el a sokig, mert a keveset nem jól kezelik. Azzal kell sáfárkodnod, ami éppen rendelkezésedre áll. Azt kell jól beosztanod. Azzal kell megfelelő módon bánjál, abból kell adakozó életet éljél, abból kell takarékoskodjál, abból kell gondolnod a jövőre, abból kell gondolnod a családodra, abból kell gondolnod a gyermekeidre, az örökségre, amit hajtsz meg, ami éppen van. Helyes módon. És ha ezt jól teszed, akkor meg fogod látni azt, hogy Isten vezetése alapján, a vetés-aratás törvénye szerint egyre többet fogsz birtokolni. Ámen. Igen. Jó reggelt. Az igében minden problémára megvan a válasz. És ennek a válasznak, ezeknek a válaszoknak belénk kell kerülnie. Mert hogy kívül van tőlünk, egy papírra le van írva, vagy sokatoknak már a telefonján van a Bibliája, és online nézitek, olvassátok, az ajtad kívül van. Beléd kell kerüljön. Tudod, mi a bővölködésnek a kezdete? Az, hogy megérted, Isten igéje személyesen a te életedben is valóságba hozhatja a gyarapodást. Ez a bővölködésnek a kezdete. Hogy elhiszed, hogy az igében megvan a lehetőség arra, hogy a te életedben, és személyesen a te életedben, mindegy, hogy kisnyugdíjas vagy rokonnyugdíjas vagy vállalkozó vagy tanuló vagy akármilyen élethelyzetben vagy, Isten igéje képes rá. Lukás 4:18-19-ben mondja a program beszédét, elmondja Jézus, hogy az Úrnak szellemben van én rajtam, hogy fölkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, és a többi, ott elmond több pontot, és mindegyik pont arról szól, hogy adok valamit. Ki is van vetít, olvassuk. Elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, a foglyoknak szabadulást hirdessek, vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Ez miről szól? Hogy ő adott valamit. Adott valamit. Nem azért jött, hogy ő kapjon, hanem hogy adjon. Vagy azt olvassuk itt, hogy én azért jöttem, az Istennek a szelleme azért kent fel engem, hogy elfogadjam tőletek azt az imádatot, azt a hódolatot, ami jár nekem. Tőle ez egy eretnek kijelentés lett volna? Nem. De nem ezt mondja. Nem azért jött, hogy kapjon. Nem azért jött, hogy a saját maga érdekeit képviselje, hanem a mi érdekeinket képviselje. Azért jött, hogy adjon, adjon, adjon. És most mi az aratása neki? Hogy megkapta a szívünket. És most mi adunk neki hódolatot, imádatot, tiszteletet. Ez a magvetés, amit ő is alkalmazott, és tett, és bevégzett. Elvetette önmagát, mint gabonamag, saját maga a földbe került, és elhalt, amelyből egy sokszorozódás jött elő. És mi vagyunk a gyümölcsei, az ő szolgálatának a gyümölcsei. Halleluja! Jézus alapvető szolgálata ez volt, hogy adott. Prédikátor 11-4-re lapozzatok. Nem akarom elkapkodni a végét, de még ezt hadd mondjam el. Prédikátor 11-4. Aki a szelet nézi, nem vet, és aki a sűrű felegre néz, nem arat. Ez lesz a következő tanításoknak a kulcsigéje. Ebben az egy igeversben, ebben a nagyon egyszerű kijelentésben benne vannak a legnagyobb akadályai az áldások beteljesedésének. Bele van ide koncentráltan rakva a megoldás és a válasz a jó dolgokra, és arra, hogy felismerjük azt, hogy mi az, amit esetleg elrontottunk. Tehát, hogyha továbbra is az ideális időre válsz, hogy majd magot vetsz, akkor, amikor neked alkalmas lesz, amikor neked tökéletes lesz, akkor olyan leszel, mint az, aki a szelet nézi, és nem vet. Ó, nekem most nincs kedvem ki, mert olyan hideg csípős szél fúj, nem vetek el magot. De amikor ott az aratási idő, és ki kell menni a földre, és veteményezni kell, akkor mindegy, hogy fúj a szél, vagy nem fúj a szél. Mindegy, mi a körülmény. Ezt a munkát el kell végezni. Mert különben nem lesz aratás. Másik oldalon meg, ha valaki ezt mégis megteszi, hogy magot vet, ugyanígy a körülményekre való tekintet nézve el lehet veszíteni az embernek az aratását. A legkönnyebb panaszkodni. Ennél sokkal nehezebb összpontosítani a célra. Ha akarod látni a Kánának a földjét a pénzügyi életedben, akkor rendkívül nagy önfegyelmet kell tanúsítanod. Nem fog az öletbe hullani. Önfegyelem kell. Elmondom még egyszer, önfegyelem kell. Hogy amikor kell, akkor vess, amikor kell, akkor pedig aras. Az aratás nem Istennek a dolga. Az aratás nem Isten végzi el. Az aratás nem a másik embernek a dolga, az a te feladatod. Ugyanúgy, mint a magvetés. Ezt majd jövő héten jobban kibontjuk. Lesznek olyan körülmények, amikor úgy tűnik, hogy a dolgok nem Istennek az útján mennek, de a vetés-aratás törvényébe vetett abszolút bizalom megadja azt a bizonyságot, hogy hűséges maradjál ebben mindvégig. És azt mondod, hogy a jelenlegi anyagi helyzetem nem a legjobb, most nem tudok vetni, akkor gyakorlatilag az ember a körülményekre tekint, és arra néz, ami a látható körülmény. De a gyarapodás nem a pénztárcákban kezdődik, hanem a lelkedben. És ezzel az igével zárom, és szeretném, hogyha ez lenne a végén az, amit többek között magaddal viszel, amit a 3 János 2-ben olvasunk. Ahol ezt mondja János, hogy szerettem, mindenek felett azért imádkozom, hogy gyarapodhassál, és jó egészségben légy, mint ahogy lelked is gyarapodik. A gazdagság a lelked gyarapodásával kezdődik. A gyógyulás és a gyarapodás egy csomagban van, és a lelkednek a gyarapodásával kezdődik. Hagyj fel azzal, hogy a pénztelenséget hibáztatod. Hagyj fel abban, hogy a tüneteket, a fájdalmakat, a hiányokat hibáztatod. A sikernek vagy a kudarcnak a lelked sikert vagy a kudarc a lelked állapotától függ. Hogy a lelkedben mi van, a lelkednek a következménye, mind a siker, mind a kudarc. És a pénzügyi kiegyensúlyozatlanság sokszor a lelki kiegyensúlyozatlanságnak a következménye. Azért kiegyensúlyozott pénzügyileg sok ember, mert a lelkében kiegyensúlyozott. Azt mondja egy János, hogy a lelked gyarapodik, abban a mértékben fog a tested is gyarapodni, és az egész életed. Van valami, ami blokkolja a lelkedet? Van valami, ami gátolja a lelkedet? Van valami, ami korlátok közé szorít téged a lelki világodban, az érzelmeidben, a gondolataidban, a viselkedésedben, a szokásaidban? Lehet, hogy ez a lustaság? Lehet, hogy ez az önsajnálat? Lehet, hogy ez az irigység? Vagy lehet, hogy az, hogy mindig a könnyebbik utat választod, ahelyett, hogy belefeszülnél bizonyos dolgokba, amiket meg kell tenni, és megfeszítenéd magad? Ezek a dolgok az embernek mind-mind a lelkében vannak. És amikor az ember ettől megszabadul, akkor képes arra, hogy isteni áldásokban járjon. Ha ez a szabadság nincs meg, akkor se a pénzügyi szabadság, se az egészségügyi szabadság, se a boldogságnak az érzése nem lesz meg. Mindig a könnyebbik utat választani. Mindig azt választani, hogy amely irányba kisebb az ellenállás, abban az irányba megyek, ez gyerekes dolog. És egyébként a legkisebb patak, folyó, minden abba az irányba halad, amely irányba a legkisebb az ellenállás, nem? És ahogy mondani szokták, az ilyen vízben még a döglött hal is tud úszni. De fölfelé úszni, árral szemben úszni, oda erőfeszítés kell. És tudod, neked a forráshoz kell menned, nem a tengerhez. Neked a forrást kell megkeresned. Mint a hegyi pisztráng fölfelé úszik, árral szemben. És keresi a forrást, a tiszta vizet, a forrásvizet, a megelégedést, mert onnan jön a megelégedés. Az emberek elengedik magukat, sajnáltatják magukat. Sokszor az, ami kényelmes, azt tesszük mindig. És van, amikor az embernek pihenni és lazítani kell, de nagyon sokszor az embernek meg kell feszíteni magát. Megvan ennek az aránya és az üteme és a lüktetése. Nem lehet állandóan túlfeszítettnek az ember. Nem lehet, mert egyszerűen bele pusztul, bele fárad. Kell pihenni is. De aztán megint csinálni kell, tenni kell. Mert így jut az ember előre. Úgyhogy ez egy nagyon egyszerű alapel, ami teljes mértékben bibliai. Ezt csinálta Jézus is. Volt, amikor prédikált, órákat, napokat, közösségben volt emberekkel, volt, amikor pedig elvonult a tanítványaival, és megpihent, erőt merített. Pénzügyi helyzetekben hasonlóképpen így van a helyzet. Van, amikor neki kell feszülni a munkának, van, amikor pedig élvezni kell a munkának a gyümölcsét. Úgyhogy ennek az egyensúlyáról, ennek a gyönyörűséges bibliai kinyilatkoztatásáról lesz szó majd jövő héten, úgyhogy én már nagyon várom. Dicsőség Istennek! Köszönöm, hogy ezt elmondhattam nektek. Szeretnénk imádkozni, értetek, szeretnénk a kezünket rátok helyezni, szeretnénk azt, hogyha áldásban részesülnétek, a dicsőítés feláll, és ti is álljátok fel. Egy közös imára hívlak mindannyiótokat, mindenek előtt, amelyben megvalljuk az Úr Jézust életünk Urának, megváltójának, akik először vagytok, úgy gondolom, már az Úrban vagytok, hívő emberek vagytok, de néznek bennünket online is, és lehet, hogy valaki nem merte föltenni a kezét, mégis először van közöttünk. Az evangélium nagyon egyszerű. Az evangéliumot befogadni nagyon könnyen lehet. A szívedben lévő hitről megvallást tehetsz. Befogadhatod az Úr Jézust, és örök életet ad neked. A munkának a teljességét Jézus elvégezte. Nem neked kell megdolgozni ezért. Ő adta oda neked ezt ajándékba. A te részed ebben, ezen a ponton az, hogy ezt elfogadod. Elfogadod hitáltal. Az ő kegyelme a te irányodba kiáradt, és te pedig erre a kegyelemre, a te hiteddel rácsatlakozol, és azt mondod, igen, Uram, hiszek neked, hiszek benned. Ennyi az evangélium. Aki hiszen, és megkeresztelkedik, hogy a szívében elfogadja Jézus, üdvözül. Aki nem hiszen, elkárhozik. Ez az üdvösség evangéliuma. Nagyon egyszerű. Erre hívlak benneteket, erre van most lehetőséget, hogy őszintén legyél, a szívedet kitárjad, és megvallást tegyél az ige alapján. Kérlek benneteket, kövessetek ebben a hit megvallásban. Hiszem, hogy Jézus Istennek fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért.
A Biblia tanítása szerint.
A Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból.
Az én igazságomért.
Az én igazságomért.
Kérlek téged, Jézus.
Kérlek téged, Jézus.
Legyél az én Uram.
Legyél az én Uram.
Legyél az én megváltóm.
Legyél az én megváltóm.
Legyél az én gyógyítóm.
Legyél az én gyógyítóm.
Én most hittel megvallom. Jézus, te vagy az én Uram.
Jézus, te vagy az én Uram.
Te vagy az én megváltóm.
Te vagy az én megváltóm.
És te vagy az én gyógyítóm.
És te vagy az én gyógyítóm.
Te vagy a szükségeim betöltője.
Te vagy a szükségeim betöltője.
Te vagy az én forrásom.
Te vagy az én forrásom.
Köszönöm, Jézus, az örök életet.
Köszönöm, Jézus, az örök életet.
Azt, hogy Jézus vére eltörölte minden bűnömet.
Hogy Jézus vére eltörölte minden bűnömet.
Amen. Amen. Amen.